Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Mi a titka annak, hogy valaki néhány évente teljesen meg tudjon újulni, tudjon újabb és újabb területeken sikeressé válni, és mi mindent kell ehhez tudni tenni a háttérben? Erről is beszélgetünk ma. Vendégem Szilasi Viktória, vagy Viktória Brown, aki újságíró, pókerversenyző, triatlonista és üzletasszony is egyben, méghozzá jelenleg a világ másik felén. Köszönöm, hogy velem tartasz mégis a mai napon.
Köszönöm a meghívást.
A beszélgetésünkhöz hozzátartozik, ugye, hogy nem ülsz itt a stúdióban, hanem otthon Kanadában, és a neten keresztül beszélgetünk, itt délután, ott pedig az időeltolódás miatt reggel van, és egy kicsit szeretnénk innen belelátni az ottani világodba. Vágjunk is bele, azt gondolom, hogy az előbb nem is sikerült mindent felsorolnom, hogy mi mindennel foglalkoztál már, vagy foglalkozol éppen. Beszélgetünk majd ezekről bővebben, és nem említettem azt sem, hogy van három kislányod is mindemellett. Miért váltasz időről időre, és mi a titkod?
Hú, a miért váltok időről időre, szerintem megunom egy kicsit, és most pont ezen a ponton vagyok megint, nem a triatlonnal, meg nem a futással, hanem a céggel igazából, hogy engem az lelkesít, hogy valamit fölépíteni. Ezt tudom csak kitalálni, hogy ez lehet az oka, hogy valamit fölépíteni, és amikor már így megy magától, akkor már így egy kicsit elkezdem unni, és elkezdek gondolkodni rajta, hogy annyira szívesebben csinálnék valami egészen mást. És hát ugye úgy kezdtem, hogy a sportriporterkedéssel, aztán az átment kicsit szórakoztató műsorok, aztán még híradót, gazdasági műsorokat is csináltam. Tehát elment egy ilyen komolyabba, és akkor 2003-ban kerültem ki a BBC-hez, tehát ez volt az újságírói része, de amikor a BBC-t bezárták egy pár évvel később, akkor úgy voltam vele, hogy az az első váltás az azért volt, mert azt gondoltam, hogy én nem tudnék angolul olyan szinten újságíró lenni, hogy tényleg az angol médiában komoly szerepet betöltsek. Visszamenni Magyarországra akkor már nem akartam, mert belekóstoltam a külföldi életbe. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha már ezzel a szakmával nem lehet semmit kezdeni külföldön, akkor keressünk egy olyat, amivel lehet. És én közben addigra már elvégeztem egyébként egy szoftverfejlesztői tanfolyamot, tehát az volt a terv, hogy azt fogom csinálni, de aztán belecsöppentem ebbe a pókerezésbe, és akkor az lett helyette.
Előre szaladtunk egy picit, azért is fontos, hogy egy pillanatra csak megálljunk, mert hogy gyorsan elsoroltad, hogy mi mindent csináltál. No, de az, hogy te sportriporter lettél, vagy egyáltalán ebben a szakmában elértél valamit, ahhoz iszonyatos erőfeszítéseket kellett tenni. Tehát egyébként te mindenben maximalista vagy?
Eléggé, és ez igazából szerintem nekem az a szerencsém, mert nekem egy ilyen, tehát hogy könnyen függővé válok dolgoktól. Tehát angolul van erre egy nagyon jó kifejezés, hogy addictive personality, tehát olyan a természetem, hogy így beszűkülök, és akkor csak az van. És egyébként ez volt ugye az újságírással is, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy nem voltam egy olyan kiemelkedően tehetséges, vagy nagyon különleges emberke, csak folyamatosan tanultam, nagyon gyorsan tanulok, azt hozzá kell tenni, ez az óriási előnyöm, és az agyam állandóan jár rajta, és akkor, hogy mit lehetne jobban, hogyan lehetne másképp, és akkor így előrébb tudok lépni. És mindig, amit csinál, ez arra irányul ez a gyakorlatilag csőlátás. Tehát amikor póker volt, akkor meg tényleg csak póker volt.
Tehát akkor mindig egy dologra koncentráltál nagyon. Na most, ha azt nézzük, például 21 évesen voltál, amikor már olimpiát közvetítettél önállóan, azt hiszem ez 96-ban lehetett.
Igen.
Atlanta. Lovaglást Atlantából. Bekerültél egy televízióba, amikor még csak egy volt, a Színház és Filmművészetén 97-ben 12 közül egy voltál, aki bejutott, aki nyert. Tehát, hogy mindig sikerült valahogy ott lenni egy bizonyos szinten. Volt olyan, hogy valami nem sikerült?
Persze, nagyon sok dolog volt, ami nem sikerült, de egyrészt én nem vagyok az a típus, aki föladja azért, mert egyszer nem sikerül. Tehát, hogyha tényleg az vagyok, aki, hogyha nem jutok be az ajtón, akkor be fogok mászni az ablakon. Ez történt a BBC-vel is egyébként, de hogy persze, például nekem annak idején, amikor én tévéztem, én nagyon-nagyon szerettem volna fő műsoridős műsort vezetni. És az sohasem sikerült, valószínűleg egyébként alapvetően nem volt hozzá elég tehetségem, de ettől függetlenül iszonyú sokat próbálkoztam. Így utólag már abszolút nem bánom, mert azt gondolom, hogy rossz irányba vitte volna el az életemet, de akkor ez nekem egy nagyon nagy csalódás volt, hogy ez nem sikerült.
És hogy élted meg, vagy hogy léptél tovább? Mit mondasz ilyenkor magadnak? Oké, ez nem sikerült, de akkor merre tovább?
Igazából a BBC egy kicsit kárpótolt, mert azt gondoltam, hogy ez valahol az újságírás csúcsa, igaz, hogy egészen más szempontból, és nem lettem országos hírű műsorvezető otthon, de ettől függetlenül azért valahol elértem az újságírás csúcsára, tehát arra is azt mondhatom, hogy ez egy siker volt. Meg ugye ott volt, hogy atlantai olimpián közvetítettem, tehát olimpiát közvetítettem, tehát az is azért elégedettséggel töltött el, hogy valahol azért elértem valamit ebben a szakmában, és nem marad bennem utólag hiányérzet.
Igen, ha még így egy-kettőt kiragadunk az életedből, akkor ugye Magyarországon az első nő voltál, aki talk show-val próbálkozott. Tehát, hogy azért az új dolgok, azok úgy foglalkoztatnak téged, amit eddig még senki nem csinált. Viszont, hogyha Londonnál maradunk egy picit, ott nagyot fordult az életed, hiszen ott ismerted meg a későbbi leendő férjedet.
Igen, ott ismerkedtünk meg, és igazából például a póker is tőle jött, vagy az ő ötlete volt, mert ő egész életében játszott hobbi szinten pókert, és az, hogy Kanadában kötöttem ki, ugye az is azzal függ össze, hogy ő egy kanadai fiú volt akkor ott Londonban.
Informatikusként dolgozott.
Igen, ott. Igen, tehát így kezdődött a dolog, hogy majd én segítek neked a C++ programozásban, aztán sose jutottunk el a C++ programozásig.
Nos, akkor nézzük a pókert. Hátad mögött hagytad a médiát. Teljesen kezdőként vettél, ha jól tudom, egy könyvet, hogy akkor hogy kell megtanulni pókerezni. Utána pedig rövid idő alatt, viszonylag rövid idő alatt már 100 000 dolláros szponzorációval rendelkeztél. Tehát hogy lehet a nulláról ilyen gyorsan, ennyire magasra jutni egy adott területen?
Hát, mint mondtam, gyorsan tanulok.
Mit jelent a gyorsan? Tehát, hogy mennyi idő alatt jutottál el már magabiztosan arra, hogy mondjuk világversenyeken vegyél részt?
2006-ban zárták be azt hiszem a BBC-t, és akkor kezdtem el, akkor olvastam el ezt a könyvet, meg aztán körülbelül minden pókerkönyvet, ami a kezembe került, és gyakorlatilag onnan kellett kezdeni, hogy a szabályokat megtanulni. És akkor elkezdtem játszani az interneten, és elég sokat játszottam az interneten, tehát gyakorlatilag éjjel-nappal, és amikor nem játszottam, akkor elemeztünk, hogy mit lehetne, hogy lehetne jobban csinálni. És gyakorlatilag én 2008-ban már világbajnokságon játszottam.
Tehát 2 éven belül.
2 évvel később, igen. Hozzá kell tenni, hogy az interneten én mindig is készpénzes játékot játszottam, tehát nem versenyeket, hanem ahol olyan játékot, ahol bármikor be lehet ülni, és bármikor ki lehet szállni akármennyi pénzzel. Tehát a versenyeket azt nekem külön meg kellett tanulni, mert az volt, ami a szponzorációt hozta. Tehát azt én azért láttam, hogy úgy lehet szponzort szerezni, hogyha az ember a versenyeken teljesít. És 2009-ben hirdették meg ezt a szponzorációt, és akkor azt elnyertem 2010-ben. Tehát a 2010-es évet játszottam végig profiként, addig, amíg meg nem született a lányom.
Igen, mert hogy ez egy olyan élet, amikor éjjel játszol és nappal alszol, tehát hogy ez egy teljesen más világ?
Igen, igen. Hát főleg, amíg ugye az interneten az amerikaiak is játszhattak, addig az volt az aranybánya. Mert az amerikaiak nagyon-nagyon sok pénzt hagytak ott, mert ők hobbiból játszottak. Ugye sok európai már akkor is megélhetésből játszott, tehát sokkal tájékozottabbak voltak, jobban tudták, hogy hogyan lehet nyerni ebben a játékban. Míg az amerikaiaknak ez egy buli volt, és gyakorlatilag úgy voltak vele, hogy ezt a pénzmennyiséget, ezt a szórakozásomra szánom most, hogy étteremben, vagy bárban, vagy kocsmában, vagy bulin, vagy az interneten pókerezésre számva költöm el, az teljesen mindegy. Úgyhogy ez történt, hogy mi azokat a pénzeket nyertük el, de hát ott akkor volt este, amikor nálunk az éjszaka kellős közepe volt, és ugye az amerikaiak munka után este ültek le játszani és pénzt szólni.
Na most te viszont megélhetésként tekintettél a pókerre, és végig pókerezted az egész világot. És ha jól tudom, akkor olyan 13 évvel ezelőtt havi 1-2 millió forintnyi bevételed volt, ami azért az egy elég komoly összeg volt.
Igen, főleg magyar mércével mérve volt elég komoly összeg, és azt kell mondjam, hogy ez tényleg csak annyival, hogy megtanultam az alapokat gyakorlatilag, és mint egy munka, úgymond unalmasan ültem a gép előtt, és csak csináltam azt, ami matematikailag helyes, és azzal ezt simán el lehetett érni. Tehát ez nem kellett tehetség, nem kellett különösebb rálátás semmire. Ehhez az kellett tényleg, hogy az ember fegyelmezetten odaüljön, és azt játsza, ami matematikailag helyes.
Tehát akkor kell a fegyelmezettség, kell a kitartás hozzá. Ugye a pókernek van egy pszichológiája is, tehát emellett sem menjünk el. Nyilván kell tudni blöffölni, kell tudni kockáztatni.
De ezeken a
ezek
szinteken
úgy megvoltak?
Nem.
Tehát, már nem.
De nem kell. Tehát, hogy pont ez a lényeg. Pont azért lehetett nagyon sokat nyerni ezektől a játékosoktól. Mert gyakorlatilag én ott ültem, és csak vártam, és lestem, mint egy pók, akinek így a hálójába beleakadnak. Én nem blöfföltem, minek? Az pénzszórás ezen a szinten, ahol én akkor játszottam. Teljesen felesleges lett, mert ott kell ülni, és amikor érték van a kezemben, akkor elszedni tőlük a pénzt. Ez ennyiről szólt. Tehát, hogy ennek pszichológiája sem nagyon volt. Egy dolog volt maximum a pszichológiában, mert ugye nem látsz arcokat sem, meg semmit, hogy ha esetleg az odzok ellenére, tehát, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk egy hatalmas nagy eséllyel beteszem a pénzt a kasszába, és utána mondjuk a szerencse nem az én irányomba hozza, hanem az ő 5%-a, 10%-a vagy 20%-a esik le az én domináns előnyömmel szemben, hogy akkor az ember ne veszítse el a fejét, és ugyanúgy higgadtan tudjon tovább játszani, mert mindegy, mert hosszú távon visszajön. Tehát ennyi volt a pszichológiája, hogy igazából nem szabad belemenni egy spirálba, ahol elkezdek azért butaságokat csinálni, mert valami nem sikerült, mert valahol a matematika nem az én oldalamra, a szerencse nem arra ment, amire kellett volna neki, de igazából más pszichológiai tényező ebben nem volt, ebben hidegvér, fegyelmezettség és unalmas, tényleg munkaszerű játék volt.
Tehát akkor ez fejben dől el, tehát erre extrán mondhatjuk, hogy a játszmák fejben dőlnek el, hogy te mennyire tudsz fegyelmezetten is úgy hozzáállni a dologhoz, akkor sosem billent át ez a szerencsejáték irányába, a tudatosság miatt?
Nem, engem a szerencsejáték alapvetően nem érdekel. Tehát, hogy ezért nem is volt ilyen veszély, tehát ettől függetlenül, hogy a személyiségem az tényleg olyan, hogy függővé válok dolgoktól, a szerencsejáték az nem olyan, amitől én függővé válok. Tehát szerencsére általában jó dolgoktól válok függővé, tehát nincs alkohol, meg drogfüggőségem, meg ilyesmi.
És póker, és szerencsejáték
függőségem. Ilyenjeim vannak, hogy póker, meg futás, meg ilyenek.
Na most beszéltél a szponzorációról, 100 000 dollár az, amit te kaptál. Enélkül nem lehet akkor nagyot dobbantani, ha nem szponzorál valaki?
Dehogy nem. Tehát, hogy a két dolog az teljesen független egymástól. A gép előtt ülni, ma már nem lehet ezt megcsinálni, amit én akkor megcsináltam, hogy gép előtt ülni és csak elszedni az amerikaiak pénzét, mert a póker népszerűsége az erősen leesett, és nincsen ilyen hatalmas tömeg, akik jönnek és csak szórják a pénzt azért, mert jól akarják magukat érezni. Tehát a mezőny az annyira keményé vált, hogyha az ember ezt nem nagyon tudatosan, nagyon szervezetten csinálja, mert ismerek olyanokat, akik még mindig ezt csinálják, de egész más az egész történet, és nem is vagyok benne biztos, hogy én ezt élvezném a mai helyzetben, de hogy akkoriban ez lehetett, de az utazások, a világjárás, a versenyek, az egy egész más történet és egész más hangulat, azt én nem csináltam volna valószínűleg ilyen szinten szponzoráció nélkül.
Ez mit jelent, merre jártál a világban?
Hát Monaco, Franciaország, Spanyolország, Uruguay, Kolumbia, Costa Rica, Amerika, mindenhol, tehát, hogy tényleg Lengyelország, hogy a közelebbieket említsem, de hát Monaco például fantasztikus volt, tehát tényleg. Costa Ricát is nagyon élveztem, Vegas, hát én Vegast imádom a mai napig is, ugye? Tehát, hogy ezek Uruguayt kevés. A szervezők elfelejtették, hogy ott tél lesz, amikor a versenyt tették. És az uruguayi tél az nem olyan vészes, mert volt 5-10 fok, de azért mégiscsak. De hogy ezeket nagyon élveztem, és ezek olyan maradandó élmények azért a mai napig is, amikre nagyon nagy örömmel gondolok vissza, és tényleg olyan emlékek.
És ilyenkor nem csak pókerezik az ember, hanem azért, ha már valahova eljut, akkor körülnéz, gondolom.
Igen, tehát ott szerencsére volt azért mindig arra lehetőség, hogy egy kicsit körülnézzünk és élvezzük. Tehát azt hiszem, hogy a Costa Ricára mentünk, akkor talán 2 hetettől, akkor már ugye volt a mostani férjem, akkor még nem volt a férjem, de hogy ott azt hiszem, hogy 2 hetet töltöttünk el. Monakóban már nagyon terhes voltam, tehát azt hiszem, hogy talán az volt az utolsó verseny, amit játszottam, hogy májusban játszottam, és júliusban született a kislányom, tehát 2 hónappal előtte. De azért nagyon tudtuk élvezni, meg ott akkor bejártuk Nizzát, Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot, Sanremót, tehát hogy az például egy ilyen nagy körút volt ott, és akkor itt ezeken mindenhol ezeken a helyeken volt egy-egy verseny, amit tudtam játszani, és iszonyú nagy élmény volt.
Nagyon érdekes számomra, ugye bejártad a világot, ott volt a póker, ami a szenvedélyed volt, ami onnan indult, amit említettünk, hogy egy kezdőknek szóló pókerkönyvet vettél. Majd később ezt le is fordítottad, és kiadtátok magyarul, hogy miért volt ez fontos számodra, amikor ennyi minden élmény volt az életedben, hogy ezzel is foglalkozzál.
Hát egy kicsit úgy voltam vele, hogy engem ez indított el, és azt gondoltam, hogy ezzel egy kicsit visszaadhatok a magyaroknak, hogyha én ezt lefordítom, és olyanok is el tudják olvasni, akik egyébként nem beszélnek angolul. Én nagyon hittem ebben a pókerkönyvben, tehát azt gondoltam, hogy attól függetlenül, hogy tényleg onnan kezdi, hogy az ászon A betű van, és a bubin J betű van, elvisz egy olyan szintre, amivel ahhoz elég, hogy az ember elinduljon, és elkezdjen nyerő játékot játszani, és mivel ebben is azt gondolom, hogy én nem voltam, nekem nem volt semmiféle különleges tehetségem, vagy különleges adottságom ehhez, én egyszerűen szívósan megtanultam, és iszonyú mennyiségű időt és energiát fektettem ebbe, ezért azt gondoltam, hogy ezt más is meg tudja csinálni, hogyha eléjük teszünk egy ilyen könyvet.
Igen,
és remélem, hogy ez így volt, nem tudom, annyira nem követtem utána az utóéletet.
Azért érdekes ez, mert nyilván te úgy tekintesz rá, hogy ez abszolút lehetséges volt, amiket most itt az elmúlt akár 20 percben felsoroltunk, másrésztről viszont lehet, hogy kívülről úgy látszik, hogy te így a lehetetlen küldetéseket keresed, és ezeket próbálod megoldani.
Nem hiszem, tehát azért nem egy olyan bonyolult játék a póker. Jó, hát az újságírás az nem egy egyszerű dolog, de mondjuk a futás az nem egy bonyolult dolog. Tehát hogy úgy vagyok vele, hogy mindegyikbe azért egy kicsit belesodrottam. Igaz, hogy függetlenül attól, hogy tudatosan olvastam én el azt a könyvet azzal, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni és nyerni, de azért azt nem gondoltam, hogy ilyen szintű lesz az a dominancia, amit én ebben elérek. Tehát azért most vagyunk, hány évvel vagyunk, később 15, és Magyarországon én vagyok mai napig is a legmagasabban rangsorolt női versenyző. Tehát 15 évvel később vagyunk, és senki sem nyert a nők közül, magyar nők közül többet, mint amit én nyertem, úgyhogy én nem játszom 15 éve. Jó, nem 15, 11, mert 11 éves a Nóri. Szóval, hogy attól függetlenül, hogy én így indultam neki, hogy nyeregessünk, azért nem gondoltam, hogy ez lesz belőle, de nem olyan lehetetlen ez. Tehát én mindig csak a kis lépést tűzöm ki elsőként célnak. Ez ugyanolyan, hogy a futással is menjünk ki heti 3x30 percet kocogni. Tehát nem ott kell elkezdeni, hogy az ember ultramaratonokat fut.
Igen, de azért jó, hogy mondtad az ultramaratont is, mert hogy ez is az életed része, és amikor azt mondtad, hogy a futás nem olyan nagy dolog, nyilván, hogyha az ember ultramaratont fut, akkor már igen. De beszéljünk erről később, tartsunk egy kis szünetet, innen folytatjuk a beszélgetést Szilasi Viktóriával, Victoria Brownnal, aki újságíró, pókerversenyző, triatlonista és üzletasszony is egyben, a mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.